Kontűr. Művészeti magazin.
Jó napot kívánok, Gergely Zsuzsa vagyok. Én és a labdarúgás? Nagyon párhuzamosak vagyunk. Szerintem még a szabályokat sem ismerem rendesen. Soha nem voltam foci meccsen, és két kezemen meg tudom számolni, hányat néztem végig közvetítésként. Van egy Magyarországon élő székelyudvarhelyi barátnőm, aki remek partnere ebben a férfiaknak. Szertartásosan készül az eseményre, izgul, dühöng, bánatos, ha a kedvencei kikapnak, és ha övék a győzelem, örömtáncot jár a nappaliban. Egy Európa-bajnokság néhány mérkőzését náluk néztem meg, és csak ámultam a szakavatottságán, a lelkesedésén. Hogy valakinek én is szoríthassak, akkor a 90-es évek végén az olasz csapatot néztem ki magamnak, akkoriban még jók voltak, de szerintem inkább csak azért, mert ott találtam több szimpatikus arcot. Félek, ha őrjöngő drukkereket látok vonulni az utcán, és pár dokumentumfilmnek köszönhetően azt is megismertem, hogyan tud a lelátó a gyűlölet helyszínévé válni. Ma képes vagyok a kollégáim, Moldován Árpád Zsolt és Boros Miklós közvetítéseit hallgatni a rádióban, de sokszor azon veszem észre magam, hogy nem annyira az esemény érdekel, inkább azt figyelem, hány szinonimát képesek használni egy-egy meccsbeli helyzetre. Az az igazság, hogy emelem előttük a kalapom, hogy a játékosok nem csak passzolnak, kapura rúgnak vagy hálóba juttatják a labdát, hanem ötletes kifejezések egész tárháza hangzik el egyetlen meccs alatt. Szóval összegezzük eddigi fejtegetésemet. Nincs közöm a focihoz, ma mégis a futball lesz a kontűr szereplője. Bármilyen keveset is tudok a fociról, azért Bölöni és Hadzsi megvan. A magyar 6-3-tól bennem is dagad a büszkeség. És Muhi András Pirez 2006-os Magyar futball a 91. perc című dokumentumfilmjének köszönhetően még Dzsudzsák Balázs nevét is megismertem. Azonban ami legegyértelműbben megvan, és ezért időzünk most a focinál, hogy az 1980-as években a romániai családok életéből váratlanul kimaradtak a nagy sportesemények, így a futball közvetítések is. A Ceausescu diktatúra gazdasági és politikai okokból beszüntette a közvetítéseket. Többé nem ült össze a szomszédság férfi serege, hogy sör mellett újjongjon vagy rázza az öklét. A román televízió többé nem kínálta ezeket az apró örömöket, csak a propagandát, a Kárpátok géniuszának végtelen dicsőítését. Akkor már az ételjegyekkel is egyre hosszabb sorokat álltunk ki, esténként áram nélkül maradtunk, mély sötétségbe borultak a települések, fűtést és vizet is megszakításokkal szolgáltattak, a megszabott benzinmennyiséggel pedig egyik hétvégén a páros, másikon a páratlan rendszámú autók közlekedhettek. Kevés örömünk maradt, és a foci ezen örömök egyike volt. Nincs az a diktatúra, amely gátat szabhatna az emberi vágyakozásnak, úgyhogy a férfiak meglehetősen hamar áthidaló megoldásokon kezdtek gondolkodni. Hogyan lehetne például Közép-Erdélyben is hozzáférni a foci nyújtotta élményhez? Többnyire dombos vagy hegyvidékről beszélünk, így hamar megszületett az alternatív meccsnézési szokás. Fel kell menni valamilyen magaslatra, improvizált antennákkal befogni a magyar, bolgár vagy jugoszláv jelet, és nem baj, hogy a kis sporttévé bolhás képernyőjén rossz minőségben, de mégis lehet nézni a focit. Emlékszem a szervezkedésre, a műszaki tudással rendelkezők felkészülésére, a hozzávalók beszerzésének kemény feladatára. Aztán a férfiak felkerekedtek, és nekünk az élményből csak annyi jutott, hogy hazatértük után, hol az eufóriával, hol a könnyeikkel nem bírtak.
Garaba egyből, nagyon jó, Bognárnak. Bognár egyből tovább, na Marci! Edson szerel, Edson a legkeményebb volt az NSK-ben a brazil csapatban, de jó! Kiprit Jóska, emeld vissza! Gól! Détári! Gyönyörű volt, gyönyörű! Gyönyörű! Mintaszerű! Egy lélegzetvételnyit legalább megenyült a kapitány. Ötödik perc Détári fejesével 1-0 Magyarország javára.
A felvétel, amit hallottunk, 1986-ból való, amikor a magyar-brazil barátságos mérkőzést a magyarok 3-0-ra megnyerték. Hát ezt a meccset az erdélyek már a hegy tetején nézték, ki tudja milyen minőségben és milyen nyelvű kommentátorok társaságában. A foci meccsekért zarándoklás egyre komolyabbá vált, egyre nagyobb tömegeket vonzott. Az emberek dühösek voltak, hogy mindent elvesznek tőlük, így a kivonulás a szabadság szimbólumává, dacos ellenállássá lett. Péter László szociológus, a Bábesbolyai Tudományegyetem tanára vizsgálta ezt a jelenséget, és 2018-ban írt egy könyvet, Szabadság a hegyen, a közös meccsnézések társadalomtörténete a 80-as évek Romániájában címmel. Interjúkat készített, minden alanynak 3 lényegi kérdést tett fel. Hogyan szerveződött és működött ez a jelenség? Milyen közösségi szerepet látott el? A szereplők által a jelenséghez kapcsolt szimbolikus jelentéseknek milyen társadalmi következményei voltak? A hegyi meccsnézések túlmutatnak a média és sportfogyasztás egyszerű gyakorlatán, a csendes ellenállás, a tiltakozás kollektív megnyilvánulásai lettek és közösségteremtő szerepet kaptak, állapította meg Péter László szociológus. Csibi László filmrendező, aki szintén a Bábesbolyai Tudományegyetem tanára, egy előadáson hallotta Péter László elméletét, és hosszú közös gondolkodás után idén megszületett a Szabadság a hegyen című dokumentumfilm. Operatőre Csoma Sándor és Kalamár Gáspár Gábor, vágója Kalamár Gáspár Gábor, a zenét Vencel Péter írta, producer Péterfi András. A filmben a riporter szerepét Péter László szociológus tölti be. Erről az alkotásról beszélgetünk hamarosan Csibi László rendezővel. Addig csak a foci van, Fenyő Miklóssal.
A meccsen a helyünk, mind ott leszünk. Újra nyerünk, feltennénk rá az életünk, az utcák a terek, a sok pesti gyerek, felvonul az erő, puskás öcsi az angol verő, egy a törvény győz a jobbik, hajrá itt vagyunk, mutassuk meg, hogy ki a jobbik, döntsön a mi szavunk, nekünk nincs más, csak a foci van, nincs más. A foci van, nincs más, csak a foci van, csak a foci van, nincs más, csak a foci van. Játszik a csapat, a keblünk dagad, a szabad a szellő, Mocsis Sanyi a felhő fejelő, labda a kerek, a háló remeg. Nincs más, csak a foci van. Nekünk nincs más, csak a foci van. Nincs más, csak a foci van. Nincs más, csak a foci van. Csak a foci van. Ámul a világ.
nincs más, csak a foci van. Nekünk nincs más, csak a foci van. Nincs más, csak a foci van. Nincs más, csak a foci van.
Muszáj ezzel kezdenem, hogy én a futballhoz se nem értek, sem nagy rajongója nem vagyok. Péter Lacinak a könyvét nem olvastam, de nagyon sokszor hallottam róla mesélni, nyilatkozni, és mindig olyan kedvem támadt foglalkozni azzal a témával, ami amúgy nem érint meg engem érzelmileg. És mesélted, hogy egy előadását hallottad. Mi fogott meg benne, hogy egyből érezted, hogy ebben akár film is van?
A személyes érintettség volt talán az első. Úgy tudsz, azt gondolom, filmet készíteni, hogyha valami fajta érdeklődésed van a téma iránt, hanem megrendeléssel végzel munkát. És hát meséltem, hogy 80-as években én is ott izgultam Székelyudvarhelyen a 4 emeletes tömbházban, hogy szegény édesapámnak és havereinek sikerül-e valahogy összetákolni egy olyan antennát, hogy legalább bolhákból valahogy lássunk valamit, de valahogy úgy volt pozícionálva mi negyedünk a tömbházunk, hogy ez nem sikerült. És ez nekem egy ilyen gyermekkori dolog, ami beégett nagyon. Hát egy fiú gyermeknek mi a legfontosabb, hogy sportol, futballozik többek között, és tényleg olyan kellemetlenül éltük meg ezt, hogy amúgy is minden este áramszünet, hogy hideg van, hogy nem lehet rendes ételt kapni az üzletben, most nem fogom besorolni, mi volt a 80-as években, és hát akkor nyilván ott volt, ahogy mondani szokták, a punktum, hogy ami megszólít téged, belülről megérint, az, hogy a kapcsolódás megvan, és amikor Lacival rákerestem, vagy megpróbáltam vele kapcsolatba lépni, elkezdtünk egyből egymásnak mesélni. Sőt, emlékszem, hogy mikor idatta a kötetét, ez mindjárt az elején volt, és hazamentem történetesen Udvarhelyre, és kinéztem az ablakon, 4. emeleten mondtam, hogy ott laktunk, a szemben levő tömbház, ami nem tudom, 8-10 méterre van, még ott árválkodik mindig egy antenna, egy televíziós antenna, és lefotóztam, és elküldtem Lacinak, és akkor mondtam, hogy na, itt a film most már el van indulva, és akkor ki is jegyzeteltem a kötetét, úgy olvastam, és végig, amiközben a Laci könyvét olvastam, az ő kutatásait, úgy láttam is magam előtt, és nem kellett nagy képzelőerő ahhoz, hogy megidézzem azt a korszakot, hiszen magam is megélhettem kisgyermekként a 80-as években azt, hogy mennyire szerettük volna a meccseket látni, és nem sikerült.
Én arra emlékszem csíkszeredaiként, hogy szervezkednek a férfiak, hogy melyik autóval megyünk, hogy állunk a benzinkvótával, stb. Nem voltam soha, tehát nincs ilyen élményem, de valamiért én azt hittem, hogy ez székelyföldi jelenség, és mindenki maximum a Hargita tetejéig megy. Valószínűleg a csíkjak inkább odáig jutottak el. Nincs is csíkszeredai, azt hiszem, a filmben, vagy környéki. Körülbelül milyen helyeket tájoltatok be, mert hogy számomra ez meglepetés volt, hogy ez ennyire erdélyi jelenség, és hogy mindenütt művelték ezt, meg hogy a székely eljön egészen a Feleki tetőig, szóval ez számomra újdonság volt. Úgyhogy milyen települések, vagy milyen régiók kerültek be tulajdonképpen?
Valójában a belső Erdély, tehát ez Királyhágótól Székelyföldig, ez volt a kiindulási pont, és akkor nyilván, hogy hol tudsz találni olyan személyeket, akiknek van is közölnivalójuk erről az időszakról. Azt nagyon sokan elmondták, hogy ha mi tudtuk volna, hogy valaki majd 40 év múlva ezzel fog keresni és nyaggatni minket, hogy kamera előtt meséljünk arról, hogy nézzünk meg, csak hát esküszöm, odafigyeltem volna, hogy megjegyezzek mindent. Tényleg véletlen hozza ilyenkor. Gyergyó Csoma falván, mikor találtunk egy szemét, mondta, hogy hát nekem ott van a 2-3-4 komám, nem is tudom hányan a vendéglőbe vártak, megvendégeltek, kivittük az erdőbe, szalonát sütöttek. Tehát, hogy tényleg ugyanaz az időszak valahogy megelevenedett, nekik is bekapcsolta az emlékezetükből. És hát nyilván mindenkinek van a személyes ismerettségében legalább egy valaki, akit tud. Én tudtam Udvarhelyen egyet, Kalamár Gábor tudott Szentgyörgyön egy valakit. Hogy csíkszeredai nincs, az a Péter Lacinak a vállát nyomja az a teher, hogy nem sikerült előállni tanítania valaki, de igazából nem válogattunk, hogy akkor innen ne legyen, vagy onnan ne legyen. Sőt, volt olyan, hogy mikor elmentünk valaki a filmezni, kiderült, hogy nem is abban a faluban lakik, ahol mi gondoltuk, mert hogy Marosvécsen voltak ketten, de hát ők nem ott nézték a meccset, és akkor teljesen más helyre mentünk. Nem volt ilyen kikötés, hogy akkor most innen legyen, onnan legyen. Próbáljunk meg minél több szemét összegyűjteni, és azok a személyeknek legyen valami közölni valójuk. Ez volt az egyetlen kritérium, és nyilván filmbe valahogy be lehessen építeni.
Székelyföldtől Bánffy Hunyadig, Nagyenyedtől Kolozsvárig számos település felbukkan a filmben, és az a jó, hogy Péter László minden alanya megmutatja a valamikori meccsnézések helyszínét, így mi is dombokon, hegyeken járunk. Volt település, amelynek mérnöke a helyek összefogásával olyan bonyolult antennarendszert alakított ki, ami az egész községet ellátta jellel. A hozzávalókat pedig a gyárakból csempészték ki a legleleményesebb módszerekkel, mert, és ez többször is elhangzik a filmben a közönség örömére, a gyár az ugye a népé, a miénk volt a régi rendszerben. De az a szokás is járta, hogy 5 ember beült egy autóba, és elment valahová a nyugati határ közelébe, ahol 10 leért cserébe, magánemberek udvarán, házában nézhette a meccset. A focis zarándoklásokat a hatóságok nem tiltották, de figyelték. A bizalom fontos volt, potenciális besúgókkal senki nem társult, de még így is szükség volt az önkontrollra, hogy a meccs hevében vagy az elfogyasztott pálinka hatására rendszerellenes szövegek senki száját ne hagyják el. A 80-as évekről beszélünk, már semmit nem lehetett csinálni, már egy jó viccet sem lehetett elmondani, mert jött a fekete autó. Kicsit az volt az érzésem a film után, hogy ez akkor az a szelep Romániában, ami lehetett egy koncert Magyarországon, vagy az, hogy Hofi éppen mondja a poénjait. Tehát, hogy egy kicsit megengedőek voltak azért, hogy az emberek valahol a gőzt engedjék ki magukból, és csináljunk úgy, mintha nem vennénk annyira alaposan górcső alá. Neked mi a benyomásod, hogy minek köszönhető, hogy nem vitték be a szekura az emberek háromnegyedét, hogy nem voltak azért megtorlások, hogy nem verték szét őket?
De azt gondolom, hogy ami nincs benne a filmben, mert vannak dolgok, amiket nem tudsz beépíteni. A marosvásárhelyi alanyaink mesélték, hogy Mezőbándon van egy hatalmas nagy tévétoronyod, ki is mentünk amúgy az antennához, a filmben megvan a helyszín ott a Dombódalba, és hogy fent a szekusoknak volt egy külön kis kuckójuk, ahol ők nézték a meccset. Tehát valahogy őket is lekötötte az, hogy meccseket nézzenek. Egy világbajnokság az tényleg mai napig esemény számba megy. Azokat is megmozgatja, azokat is megszólítja, ez itt elhangzott megint csak a közönség találkozón. Egy olimpiai játékok 4 évente kerül megrendezésre, akik nem feltétlenül a sporttal foglalkoznak. És akkor vannak azok a fajta nézők is, hogyha már 3 kollégám néz, akkor én is beülök és nézem, és lehet, hogy így kapok kedvet. Na, én azt gondolom, nyilván csak feltételezek, mert nem voltam akkor felnőtt, és nincs rálátásom annyira dolgokra, hogy egyrészt ezek az emberek is el voltak foglalva azzal, hogy meccset nézzenek, másrészt ugye itt elmondták a vetítés után, hogy volt, amikor rendőr betársult, de ez nyilván kisebb településeken, nem Kolozsváron, viszont ugyanakkor azt gondolom, hogy azt a szelepet, amikor kezdte a rendszer zárni, lásd 88-89, amikor már nem tudnak az emberek menni meccseket nézni, mert ki vannak állva mindenféle kifogással, hogy a katonaság át kell vonuljon, meg nem tudom milyen műveleti terep, akkor a rendszer nem sokára meg is bukik. Már azt a szelepet próbálta elfolytani, és azt hiszem, az a kotyogás, ami már a kuktában megindult, azt már nem lehetett visszazárni, és egy év másfél telt el, 88-ban van ugye egy Európa-bajnokság, amikor ez a rendszer összerodjik, mert egyszerűen már fenntarthatatlan, és az emberek már nem tudják ezt a sok dolgot elfolytani, ezt a sok frusztrációt, amit megéltek, és ebből a filmből talán úgy kicsit meg lehet szagolni a 80-as évek áporodott fonnyat levegőjét, ami ebben az országban volt.
Ma már ugye egy foci galeriben vannak nők is. Itt az egyik fotón az első sorban láttam egy nőt ülni. A történetekbe nem került be a filmbe, de bekerült-e, hogy nők is mentek velük, meg nagy foci rajongó, fehér népek, vagy egyszerűen csak a férje feletti kontroll miatt, de elkísérte őket.
Főleg a Laci kötetében derül ki, hogy voltak nők is, de nem olyan nagy számban. Most, hogy a 80-as években még ez volt a társadalmi, nem is berendezkedés, hanem ezek a berögződések, hogy az asszony otthon ül, és akkor a férfi az megy meccset nézni. Szerintem azóta sokat változott a világ. Nem tudom elképzelni, hogy a 80-as években a Corvinul Hunedoara meccsén a galériben nők üssék a nagy dobot és kiabálják, hogy nem tudom, hajrá Hunyad vagy Vajda Hunyad. Tehát hogy azt gondolom, hogy kellett az a néhány évtizednek eltelni ahhoz, hogy a nők helyet kapjanak, hogy megköveteljék maguknak a helyet és azt el is foglalják, ami őket is megilleti, hogyha éppen sportrajongók. Én nem hiszem, hogy olyan nagy számba lettek volna nők, és azokkal, akikkel mi filmeztünk, azok kizárólag ilyen férfi dologként tekintettek rá, hát el is mondják a filmben, hogy otthon az asszonyokkal meg kellett vitatni azt is, hogy használjuk a havi benzinkót, tehát az, hogy autózunk Sepsiszentgyörgy és Kolozsvár, vagy Bánfiúnyad között. Szóval ez inkább férfi móka volt, férfi mulatság, de nem zárta ki a nőknek a jelenlétük.
Nagyon szép közösségépítő gesztus ez az egész jelenség, és közben meg azt is érzi az ember, sokan mondják a régi rendszerben felnőttekről, hogy hát magyarul mondjuk balfaszok voltak, azért lehetett 40 évig ülni rajtuk erre. Egy ilyen jelenségből is kiderül, hogy roppant leleményesek voltak. Óriási tudásuk volt, gyakorlati tudásuk bizonyos dolgokhoz, tehát antennaépítés, hogyan juttatjuk be a faluba, stb. Nem voltunk annyira bugyuták, mint amilyennek gondolnak a kívülállók, vagy a később születők. Te ezt a leleményességet érzed ebben az egészben, és az összetartozásnak ezt a inkább gyakorlatias részét, most ne az érzelmi részéről beszéljünk, hogy ha te értesz a csavarokhoz, te a, nem tudom, a földásáshoz, álljunk össze, csináljuk meg azt az antennát.
Szerintem a társadalom mindig így működött, és mindig így működik. Most csak gondoljunk bele abba, hogy mind a ketten megéltük a megboldogult 80-as éveket. Tehát az, hogy kollektívben mindenki be kellett adjon mindent, be kellett szolgáltasson, de attól a falun az emberek nem haltak éhen. Hajnalban levágták a disznót, hogy mielőtt visítana és meghalana esetleg az, aki beköpi, besugja őket, azelőtt legyen levágva, ugye? Tehát, hogy akkor is volt disznóvágás. Akkor is becsempésztek Magyarországról különböző dolgot. Még egy István király lemezt, amit ma megint szerintem sokaknak meg kéne magyarázni, hogy hát miért kellett becsempészni egy hanglemezt, és nem tudom, az autó ülésébe rejtve, vagy mindenféle dolgokat elműveltek, de hát az emberek csencseltek is abban az időszakban. Ez is kiderül a filmből. Szegény édesapám is elment a jugoszláv határoz Temesvára gyermekkoromban, és rágókat és csokoládét, mikket vett ott Böröndökbe is. Hargit a megyébe elvitték, és előttünk románul beszéltek otthon, hogy nehogy elkotyogjuk gyermekek, hogy mivel foglalkoznak. Ez ki is maradt nekem amúgy, tehát hogy az ember leleményesség az végtelen, határtalan. Mindig megtalálja módját, hogy kiátszódja azokat a szigorításokat. És szerintem ez nem csak a fotballmeccs nézésekben, de nyilván ebben is nagyon szépen tükröződik, hanem az élet összes területén jelen volt, hol hangsúlyosabban, hol kevésbé hangsúlyosan, most felnagyítódott a mi filmünkben a fotballmeccs nézések kapcsán, de szerintem millió egy másik történetet tudnék mondani. Magam, mint fotóval is foglalkozó személy, nagyon sok fotoművészet gyűjtöttem, szintén ilyen múltba merengő beszélgetéseket, és elmondják, hogy hogyan kellett egy kiállítást megszervezni Kolozsváron, egy fotókiállítást. Akkor, mikor a megyei pártitkár lejön, és szétnéz a korongalíria falán, és azt mondja, hogy a Mátyás király szobrát ábrázoló fényképet tessék levenni, vagy mellé tenni egy Mihály Viteázút, és akkor kiállítjuk. Tehát, hogy ezektől a kis apró, ma már azt mondanánk, hogy marhasságok, de hát akkor élet-halál kérdése volt. És mindig volt valami megoldás, mindig találtak valami, ne bőcsködjünk az, hogy a székely leleményesség, mert a nem székelyek is voltak annyira leleményesek, hogy mindig megtalálták azt, ami aztán végül oda vezetett, hogy ez a szelep próbált rájuk nyomulni, és akkor ők kilökték, fellökték, és mi utána már boldogan belenőhettünk a demokráciába.
A hegyi meccs nézés nem magyar szokás volt, csak a filmbe kerültek be kizárólag magyar alanyok. Ezért a labdarúgás identitás erősítő szerepe is hangsúlyossá lesz, hiszen az erdélyi magyarok számára azok a mérkőzések váltak legfontosabbá, amelyekben a magyar csapat játszott. Az El Salvador elleni 10-0-ás győzelem vagy az orosz-magyar meccs 6-0-ás veresége két ellentétes érzelmi reakciót kiváltó nagybetűs esemény. Sokan ma is elsírják magukat, amikor a régi örömökre vagy csalódásokra emlékeznek. A film képei azt is megmutatják, hogy lehetett bármilyen mostó az időjárás, az emberek ott kucorogtak a hegyen, bőrigáztak vagy a szél tépázta őket, de nézték a gépkocsik tetejére helyezett aprócska tévéket. És egy kicsit boldogok voltak. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Csibi Lászlóval, a Szabadság a hegyen című dokumentumfilm rendezőjével. Nagyon kíváncsi voltam, hogy filmként ez hogy fog kinézni, mert hát ugye mesélt történetek, egy korszak, ami képanyagot nem hagy hátra magáról, és akkor ez mi lesz? Beültettek idős embereket a székbe és beszélő fejek, vagy hogy lehet ezt egy kicsit dinamikusabbá, egy kicsit filmszerűbbé tenni? Két esélyetek volt, az egyik, hogy éljetek szépen a Feleki István fotóival, és játszodjatok azzal, kettő, hogy ne az udvaron, a székben ülve meséljen mindenki, hanem keressétek fel a helyeket. De féltél-e attól, hogy befutcsol a terved azért, mert képben nem lehet sok mindent szerezni.
Minden film készítés, amikor elkezdett, ez a legnagyobb dilemma. Mivel fogom illusztrálni? Hogyan tudom én ezt a beszélő fej sorozatot valahogy leillusztrálni? Ez volt, amikor Nussbaum Lászlóval készítettem a holokauszt túlélővel, ugye, ezelőtt lassan 10 éve egy filmet, hogy oké, megvoltak a megindító történetei, de mégis egy film, az egy vizuális termék, tehát meddig van a nézőnek az a türelmi zónája, hogy egy beszélő embert képes nézni és hallgatni, még akkor is, hogyha nagyon megindító dolgokat mond. És akkor is valahogy egyszer csak beleszaladtam a Steven Spielberg által létrehozott archívumban, ami a Washingtoni Holocaust Múzeumban őriznek, és használhattuk a felvételeket, és akkor megkönnyebbül az ember. Ennek a filmnek úgy fogtunk neki, hogy igazából Laci kutatásaiból volt vagy 10-15 fotó, és ennyi volt képi anyagunk. És azt szoktam mondani, és egyetemen is ezt próbálom a diákoknak a fejébe valahogy belekopácsolni, hogy használjátok a networkot, érdeklődjetek, legyetek kíváncsiak, beszélgessetek, ha valami van ötletetek, az kell beszélgetni folyamatosan róla, és én ilyen vagyok, hogy Kolozsváron keresztül Kassó futkorászok, ugye itt dolgozom az egyetemen, és az úton, amikor találkozok emberekkel, én héja módjára lecsapok, és Felek István, aki nekem valamikor fototanárom volt amúgy, és most a múzeumban dolgozik, leállított, hogy na, Csibúr, stb. Szoktunk kezet fogni, azzal rohanunk tovább, és mondtam, hogy István, most fogtam neki egy filmnek, miről? Ó, hát nekem olyan fotóim vannak, és akkor úgy éreztem, oké, befutottunk, de találtunk egy bukaresti fotósnak is 4 fotóját, ami valamikor az Adevor úr 5-6-7 évvel ezelőtt posztolt, akkor hogy lehetne az a fotós hozzájutni? Hát ez egy idős romániai fotós, akkor biztos a kolozsvári idős romániai fotósok ismerik. Megkerestem Mircea Albut, ismeri Dinu Lázert? Ó, persze, még aznap írt neki, és Dinu Lázert még aznap válaszolt, hogy nyugodtan használjátok a képet. Mondtam, de nagyobb felbontásban tudjam, hogy az a kicsi picik, ami az interneten, hát maguk nem hallottak, AI-ról kérdezett vissza egy 70-80 éves fotós, és akkor de mondtuk, köszi szépen. Tehát, hogy így gyűlnek össze az anyagok, és tényleg mindig a tervezési folyamatnak ez a legnagyobb része. Itt nálunk eleve ugyanaz is felmerült, a futballmeccsről beszélnek, valamikor futballmeccseket is kéne látni. Most az, aki foglalkozik filmkészítéssel, tudja, hogy milyen anyagi teherre jár archív felvételeket bevásárolni, és a FIFA-nál a legkevésbé sem hatódnak meg attól, hogy itt egy kis erdélyi csapat akar filmet készíteni, neki megvan az árfolyamuk, és akkor ezt a számlát benyújtják. Úgyhogy így próbáltuk, és még egy nagyon fontos forrásunk van, Resica bányán működik ez az Amatőr Filmesek Romániai Múzeuma. Egy nagyon kedves fiatalember vezeti ezt, és már nem az első alkalom, hogy hozzáfordulok. Nikolai Ceausescu-ról mozgóképeket másképp nem feltétlenül tudunk beszerezni, be lehet szerezni, de hatalmas anyagi tehert jelent, és egy csomó illusztráció, amiben a filmben dácsiák, traktorok, üzemi munkások, amúgy mind illusztráció szintjén nagyon találnak, azt mind onnan tudtuk beszerezni. Tehát ez egy épp olyan nehéz munka, mint megtalálni a témát, felépíteni, forgatókönyvet írni hozzá, azt, hogy hogyan fogod illusztrálni, de hát a filmesnek a dolga, hogy találja meg, találja ki.
Gondolom, hogy román tévéből meccs részleteket nem lehetett szerezni, mert hogyha nem közvetítette, akkor nincs, akkor ez magyar tévétől van, és honnan van a bolhás?
A bolhás felvétel az nyilván mi készítettük, de Resica bányáról van amúgy a futballmeccs, ami meg van utómunkába dolgozva. A Magyar Televíziónál őrzött felvételek, amiket bejátszunk, a Magyarország El Salvador, a Magyarország-Szovjetunió VB meccsek, azok tulajdonképpen, bár a Magyar Televízió sugárúzta le, azok a FIFA tulajdonát képezik. Úgyhogy a FIFA-tól kellett venni, illetve van egy Norvégia-Magyarország VB selejtező meccs, azt, mivel Norvégiában játszották, ez a norvég televízió tulajdona, amennyiben Magyarországon játszották, annak a magyar televízió, így van a FIFA logikája alapján, hogy a világbajnokságok az ő tulajdonában maradnak, a selejtezők pedig az adott országnak, a házigazda ország televíziójának a tulajdonába. És akkor nyilván itt kell a producernek ügyeskedni, ez már nem a mi dolgunk alkotóké. Ezért jó, hogyha van egy producered és úgy dolgozol, hogy azért kicsit tehermentesít ezzel a munkával, megtalálja azokat a forrásokat, amelyekből ezeket a felvételeket, hogyha keveset is, de tudsz venni, mert annélkül azt gondolom, hogy a film nem tudott volna film lenni, hogyha nem látunk legalább egy szösszenetet valamelyik meccsből, amelyikről amúgy olyan nagy lelkesedéssel beszélnek most még 40 éve később is.
A film szereplői közül többen is ott voltak a bemutatón, Dobri András és Farkas Dénes mesélt is egykori élményeikről. Ami az archív képanyagot illeti, Feleki István fotográfusnak tényleg nagyon szép gyűjteménye van, ami nem csak arról mesél, milyen lehetett ezeknek a meccsnézéseknek a hangulata, hanem az is felsejlik, milyen kevés lehetőséggel rendelkező, bezárt emberek voltunk a 80-as évek végén. El tudom képzelni a felekitetőn hömpölygő dácsia sorokat, az otthonról hozott szalonna sütését, az olcsó italok kínálatát. A vizuális megoldásokat nagyban gazdagította a mesterséges intelligencia használata, Határozottan élveztem, amikor úgy néztem egy képkockára, mint kinagyított fotóra, és egyszer csak az állóképen szereplő figura megmozdult. 40 év alatt sok minden történt a térség embereivel, de ugyanolyan sokat fejlődött a technika is. Az 1980-as évek történései, a jelenben mesélő alanyok és a modern technika ötvözése furcsa időutazással lesz a nézőben. Most olyan érdekes volt nézni, hogy milyen hangulat van a teremben, és hallgatni azt, hogy nagyon sokat nevetünk. Én is rengeteget nevettem, de nem annyira vicces a jelenség, mint amennyire nevetgélő volt a közönség. Ebben te érzel-e egy ilyen furcsa ellentmondást? Egy nagyon keserű korszakunkról szól, kettő a szabadságért, a nemzeti identitásért, egy csomó nemes dologért tették, és akkor most itt ülünk 2025-ben, és talán megmosolyogjuk azt, hogy milyen leleményes emberek, milyen jópofa dolgokat csináltak. Szeretetteljes kacagás volt, de van egy ellentmondás a kettő között.
Igen, ez főleg az előző filmem kapcsán merült föl nekem, a szocializmus hátsó bejárata. Tehát, hogy annak kapcsán, amikor a diktatúra idején ugye média és sajtómunkásokkal gyűjtöttem cenzúra és öncenzúra területéről történeteket, és amikor elkészült a film, és egy fiatalabb korosztály nézte, úgy végig hahotázták, és fel is merült bennem a kérdés, hogy elviszi a hangsúlyt ez a sok humoros jelenet arról, hogy milyen nagy tragédiák voltak abban az időszakban. És valahol ez a dolgunk nekünk, nem feltétlenül filmesnek, de hogyha most már én filmes oktató is vagyok, tényleg erre áldozom az utóbbi évemben minden energiámat, hogy valahogy a hangsúlyokat jól elhelyezni. Egy diktatúráról lehet kacagva is mesélni, de hogyha nem ismered a diktatúra működésének a struktúráját, hogy az hogyan is mind készíti ki a saját polgárait, akkor sajnos egy torz képet kapsz. Ez a focis történet is, az is, hogy a sajtóban, hogy saját magát cenzurálza az ember, mert nem meri elmondani a gondolatait, ezen lehet nevetni, és lehet valamilyen módon jól hangsúlyozni. Én azt gondolom, valamennyire ez az igyekezetünk tetten érhető mind a két filmbe, hiszen a sok kacagás után valahogy próbáltuk oda vinni a jelenetet, amikor elmondják az emberek, hogy éheztünk, hogy nem volt jó, hogy jegyre adtak mindent. De hagyjuk a magyarokat, mert legalább jól élnek, nem mint mi. Egy kicsit azért azt gondolom, hogy aki figyeli a filmet, és nem csak a vicceken hahotázik, megérzi azt, hogy, és akkor nyilván próbálunk a zenével is, meg a képsorokkal is rájátszani, visszatért Ceausescu eftársképe, akit tapsol mindenki, zászlókat lobogtatnak, és ez volt az előző filmben is, hogy valahogy ne menj el teljesen az anekdóták világába, hanem maradj meg egy kicsit azon az úton, hogy ezért ez nem volt jó dolog, hiába kacagunk rajta. Nyilván megkacag, megmosolyogtat minket, hogy milyen leleményességekre volt szükség, és ez jól is van. Tudjunk nevetni a saját dolgainkon, csak ne röhögjük ki magunkat, és addig nincsen gond, azt hiszem.
Mind olyan témákat választasz, hogy az utolsó 24 óránál tartunk, és most is elhangzott, hogy a könyv szereplői közül sokan már nincsenek életben. Lassan egy nemzedék, amelyik igazán végigélte a diktatúrát, és akinek meghatározta az életét, az is vagy nagyon öreg, vagy nincs közöttünk, mert más az, hogy mi tizenévesként éltük meg, és hát holokausztról ne is beszéljünk. Érzel-e egy ilyen stresszfaktort, hogy mind olyasmit választok, hogy az idő nagyon kopogtat?
A stresszfaktor megvan, de tudunk élni vele, és én azt gondolom, hogy azért jó, amit mi elművelünk minden filmkészítésünk kapcsán, hogy nagyon sok anyagot gyűjtünk, ami nyilván nincs, hogy belekerülne egy 50 perces, egy órás filmbe, viszont letétbe helyezzünk a jövő számára olyan anyagokat, hát most, hogy említettem a holokausztot Nussbaum Lászlóval, több mint 10 órányi mély interjút készítettem, amiben még nekem megadatott, hogy egyes szám első szemében tulajdonképpen velem szembe ült maga a történelem és mesélte. És én ezt az anyagot nem tudtam, nem volt ahogy mind bele gyömöszöljem a filmbe, de az ott van az az anyag, és az még egy kutatható, használható, feldolgozható anyag, mint ahogy a média és sajtómunkások vallomásai, ami egyenként 2-3 órás beszélgetéseket jelentenek, és a filmbe bekerült 1-2 perc mindegyik személye. Ezekkel a személyekkel is, akikkel a meccsnézési szokásaikról beszéltünk, azért 1-2 órákat mindenkivel elbeszéltünk. Egyáltalán az ők életérzésüket, hogy milyen volt a 80-as években Romániában élni, azokat ők mind elmondják. Ezek később, ugye az akadémiai szférában is dolgozunk, mind a három alkotók, ezeket még tudjuk hasznosítani, tudjuk használni, illetve tudunk segítséget nyújtani majd később, nem tudom, 10-20-30-40 év múlva, olyanoknak, mint akik pont olyan lelkesen fognak dörömbölni a mi ajtónkon, mint ahogy én dörömböltem Felek Istvánnál, hogy add már ide a 86-ba készült fotóidat nélküle, milyen szegény lenne a film.
Most a Szabadság a hegyen című dokumentumfilm trélerét hallgatjuk meg, mert az kép nélkül is visszaadja, mekkora szeretettel mesélnek a valamikori hegyi meccs nézők.
Mikor vége volt az istenizet, jövök ki, és akkor valaki jön futva. Tiszteletes úr, van jel! Na akkor hamar letettem a palástomat, rohanás fel a hegytetőre.
Akkor meglátta a rendőr, egyből azt mondja, hogy gyorsan üljenek, elől ment, félre be a szirénát, és egészen a Felek tetőig kísért.
Drága magyarok, azt mondja, drága magyarok, itt látlak az udvaron, azt mondja, Gyurkánál. Hát megható volt, nagy boldogság volt neki, nagy elégtétel.
Nagyon jó élmény volt például itt megázni. Most már nézzenek egy kicsit körbe, hogy hol vagyunk, és jön-e vihar, és még itt 100 ember futkározik, vagy 200.
Mindenki minél tökéletesebben akar látni, nézni nézed, de látni és hallani.
Ez egy olyan, ami megmaradt örökre a memóriámban. Még most is hallom, látom magam előtt, hogy milyen volt az, amikor először megjelent a kis sporttelevízióban itt a kép.
Az elmúlt években egytől egyig vagány filmeket láttam sportról. Ezek közül a dokumentumfilmeket élveztem legjobban. Zákonyi S. Tamás a Nemzet aranyaiban annyira izgalmas képet fest a magyar vízilabdásokról, hogy a legutóbbi olimpián már nagyon szívesen választottam ezt a sportágat az egyszerre futó kínálatból. A már említett Muhi András Pires Magyar futball, a 91. perc című filmje pedig nem csak a foci lelátókra vitt el, hanem egy csapat dinamikáját is nagyon hitelesen bemutatta. Aztán láttam megtörtént eseteket feldolgozó fikciókat a TIFF-en, amikor labdarúgói hagyományokkal nem rendelkező országok azért utaztak ki bajnokságokra, hogy a csapattagok leléphessenek nyugatra az otthoni nyomor elől. A labdarúgás terén sem Magyarország, sem Románia nem hozza a valamikori teljesítményt. Ennek ellenére a drukkerek lelkesen ott vannak a lelátókon, várják a csodát. Az a baj, hogy az ultrások egyre nagyobb szerepet kapnak. A gyűlölet, az agresszió beköltözött ezekbe a terekbe, és fertőzi mindazt, amit a fair play fogalma alatt értünk. Azt hiszem, szívesebben mennék egy hegyi meccs nézése, mint egy jelenlegi foci meccsre. Tudom, hogy évek óta az Ismerős arcok nélküled című dala a futballhimnusz, de ezt a számot annyiszor rángatták elő rossz kontextusban, és olyan politikai hangsúlyokat kapott, hogy zárásként inkább egy semleges dalt játszok be, amivel az angol csapatot várták haza egyik bajnokságról. Football's Coming Home, ez a címe. Csibi László rendező, egyetemi tanár nevében is köszönöm figyelmüket, Gergely Zsuzsa vagyok, viszont hallásra.
Game. we're not creative enough, and we're not positive enough.
It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
We'll go on getting back, so I'm getting back, so I'm getting back, so I'm getting back.
It's coming, football's coming home, it's coming. Everyone seems to know the score. They've seen it all before. They just know, they're so sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away. But I know they can play, 'cause I remember three lines on the shirt. Jules Rimet still gleaming. 30 years of hurt, never stop me dreaming.
So many jokes, so many sneers, but all those also nears weigh you down through the years.
But I still see that tackle by Moore, and when Lineker scored, Bobby Belt in the ball,
and Norby Dabbs.
On a shirt, Jules Rimet still gleaming. 30 years of hurt, never stop me dreaming.
England have done it in the last minute of extra time. What a save! What a
good old England! England that couldn't pay for more.
Coming home, it's coming home, it's coming. Still gleaming.